Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldán pedig szokás szerint Pásonyi Patrik.
Hello, hello.
Szóval, ahogy megszokattátok, hétfő este kibeszéljük a vasárnapi mérkőzések. Mérkőzéseken látottakat, azon tanultakat, és bármit, ami ezzel a 14 mérkőzéssel kapcsolatos, hogyha így hirtelen jól számolok. Úgyhogy most is van miről beszélni. És kezdjük is a legutoljára látott, illetve hát a legutoljára lejátszott mérkőzéssel. Green Bay Packers New Orleans Saints, vasárnap esti rangadó, 37-30. Elég jó kis megkoronázása volt szerintem ez a vasárnapi mérkőzéseknek. Patrik, neked mi volt itt a legfőbb tanulságod, amit ebből levonhattál ebből a mérkőzésből?
Abszolút jó kis mérkőzés volt, pedig szerintem semmi olyat nem láttunk, amit az első két forduló alapján ne gondoltunk volna erről a mérkőzésről. A Saints oldalán Thomas hiányában várható volt, hogy minden kamarán fog múlni. Azt mondjuk szerintem nem láttuk jönni, hogy ilyen szintű teljesítményt tesz le az asztalra. Gondolom megvan mindenkinek az a futás, ahol három vagy négy lecsúszott szerelés után szerzett egy több mint 50 yardos TD-t. Packers oldaláról meg folytatódott igazából a Rodgers MVP mánia, annyi különbsége, hogy most Adamsre egyáltalán nem lehetett számítani, mégis megvolt az összhang az elkapókkal. Lazard lassan, hát egy VR2-vé növi ki magát, talán nem kell elsietni az ilyen kijelentésekkel, de egészen megbízható célpontja lett Rodgersnek.
Igen, az volt nagy kérdés szerintem is, hogy Davante Adams-et hogy fog helyettesíteni a Packers, és hát ugye elsősorban Lazár lépett fel, illetve a Titan-eknek volt még azért úgy több elkapás, meg több illatja, de úgy Aaron Jones kicsit háttérbe szorult, nyilván ez azért is volt, mert a Saints-nek elég jó a futás elleni védelme, de igen, pozitív meglepetés volt mindenképpen, hogy jelen Lazárt ennyire jól tudott játszani, tényleg mindig megjátszható volt, és sokszor meg is találta őt. Rodgers, aki, ahogy mondta, tényleg ihletett formában játszik, és hát ha nem lenne egy Russell Wilson jelenleg a ligában, akkor talán ő lenne az MVP esélyese most így három forduló után.
Igen, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy a védelmek viszont nem voltak MVP formában, tehát mind a két oldalon nagyon-nagyon sok volt a hiba, sok lecsúszott szerelés volt, elrontott coverage, és nem tudom igazából melyik csapatnál ez a nagyobb meglepetés, mert a Saints-től vártunk egy jó defense-t, ami futás ellen úgy, ahogy össze is jött, de passzvédekezésben elég botrányosan teljesítettek. Én nekem most egy Jenkins ugrik be, akinek volt egy jó megmozdulása az elején, de onnantól kezdve kipécézte magának Rodgers, és igazából az ő coverage-ébe volt több fontos elkapás is. Túloldalon pedig a Packers defense sem lehet dicsérni, az a kulcs fumble az nagyon-nagyon jókor jött, de igazából ők sem tartottak úgy, ahogy kellett volna.
Igen, ugye Janoris Jenkinsnél emlékezhetünk arra a sárga zászlóra, amit és utána még reklamált is, amíg annyira egyértelmű sárgazászló volt, hogy az csak nem, ugye ott az endzone végében, ez kifejezetten viccesen sikerült, és igen, hát nem volt neki sem egy túl jó mérkőzésre. Hát a Packersnél meg a futás elleni védelem volt megint, ami, vagy hát a futók elleni védelem, hogyha így nézzük, és tényleg azért az az Adarius Smith fumble nagyon kellett, mert ott én úgy éreztem, hogy a Saintsnél van a momentum, vagy hát, ha akarunk ilyen szavakat használni, de hogy úgy éreztem, hogy Saints nyereti meg inkább ezt a mérkőzést, és akkor ott azzal a hát Taysom Hill fumble-lel, vagy nevezzük bárhogyan is, azzal került hát a Packers a kezdeményezés. Ugye a Saints defense említetted, hogy valami egy pántot harcoltak ki 17-re valat, vagy majd az utóbbi 17-re, vagy valami ilyesmit olvastam most, nem esküszöm meg erre a statisztikára, de valami ilyesmi volt, ami elég csúnyán néz ki egy öt tényleg olyan egységtől, amitől azért jobb dolgokat vártunk.
Igen, így emlékezet alapján sem rémlik, hogy olyan nagyon-nagyon meg tudták volna nehezíteni itt a támadósorok dolgát. Hozzá kell tenni egyébként, hogy ez az elmúlt két fordulóban két elég jó hőfokon pörgő offenzzel találkoztak. Nyilván, aki playoffba készül, vagy akár top 1 seedért, azoknak pont az ilyen ellenfelek ellen is teljesítenie kéne. Viccesen picit megjegyezhetnénk, az jutott most eszembe, hogy Breeze állását Hill megmentette azzal, hogy ő is jól elrontotta itt most ezt a mérkőzést, és azt akartam tőled kérdezni, hogy Bristol mit láttál, mert igazából ez a mérkőzéshez sem tudott sokat hozzátenni. Sanders-el volt egy nagyon jó kémiája ott a TD-nél, de azon kívül továbbra is bizonytalan kezűnek tűnik.
Igen, hát a statisztikái azok mindenképpen nagyon félrevezetőek, tehát tök jól néznek ki így a sima statisztikái, de hát azért ezek elég nagy részt elkapás után jöttek ugye Kamarától is, vagy Kamarától leginkább. Hát nem néz ki jól Breeze, az egyértelmű, tehát megint ebben a fordulóban is neki volt a legkevesebb 10 plusz yardos próbálkozása az egész ligát tekintve. Nagy probléma lesz szerintem ő, és nem látom azt, hogy a Saints védelme, vagy az egész kisegítő személyzet így el tudja vinni a hátán őt, mint ahogy mondjuk, hogy a Peyton Manninget elvitte a Broncos, mindig ezzel lehet nyilván példálozni, és ezt nem látom a Saintsben, és szerintem ezért nagy bajban lesznek, és most már a csoportgyőzelmet sem adnám neki.
Amit én még fölhoznék itt, hogy lassan azért egyébként edzői fronton is el kellene gondolkozni, mert nem tudnak változtatni itt most már két mérkőzés óta, és nem is tudom, hogy nehéz nyilván most a Breeze karjával számolni, de hogy úgy se offense, se defense téren nem történt belenyúlás a meccsbe. Én ennél nagyobb edzői munkát láttam mindig a Saints-nél itt az elmúlt években.
Hát szerintem nagyon be vannak határolva a lehetőségek így, hogy tényleg Breeze ennyire nem tud már tűzadón túlpasszolni, így azért elég nehéz. Az lehetne nyilván egy edzői húzás, hogy akkor most Taysom Hillt vagy James Winston berakják, vagy akár lehetne az is, hogy akkor csak a 20 yardosok között játszanak ők, és akkor Breeze-nek felviszed a red zone-ba, amikor kell hosszú passzolni, de a feje az ott sokat jelenthet. Nyilván azért ott is kicsik az ablakok, ahol be kell dobni a labdát, hogy kell akkor erő, de ezek valószínűleg csak ilyen teóriák maradnak, mert nem hiszem, hogy ő bevállalja ezt Sean Payton, de érdekes lenne, hogyha valami ilyesmit kitalálna. Azt akartam még egyébként kiemelni, hogy ugye nem voltak nézők, ezért Rodgersnek a hard count-ja az nagyon sokat jelentett, és szerintem neki nagyon sokat segít az, hogy zárt kapus meccsek vannak a ligában, és ez most a Superdome-ban ugye főleg kijött így összességében, most is többször be tudta urasztani a Saints védőfalát, úgyhogy neki ez egy ilyen plusz előnye itt a pandémia közepette.
De ezt jó, hogy mondtad egyébként, mert erről most eszembe jutott, hogy én még arról sem akartam beszélni, és akkor meg összetom kapcsolni az edzői témával, viszont a Saints defense, meg illetve nem csak az defense, az egész csapat, hát ilyen rekordszintű szabálytalanságokat halmozott össze a Raiders ellen, meg most a Packers ellen is, és most persze itt Rodgersnek a zsenét is ki lehet emelni, de hogy alapvetően sincsenek fejben annyira rendben.
Igen, és ha már edzői, még azt akartam kiemelni, hogy Matt LaFleur viszont elég jól nyomja mostanában, tehát jók a játékhibások ülésen vannak az elkapók, úgyhogy őt is meg lehet dicsérni. Ugorjunk a Cowboys Seahawks mérkőzésre, ami 31-38-al végződött. Hát DK Metcalf csinált egy óriási hülyeséget, de aztán valamennyire csak sikerült törleszteni a bakiját, és hát ahogy vártuk, ez egy igazi légi parádé volt, szinte védelmek nélkül.
Nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, mert nem arról volt szó, mint a múlt heti Falcons Cowboyson, hogy az elején a Cowboys nagyon-nagyon elengedte volna a Seahawks, igazából majdnem, hogy egy labda birtoklás volt végig a különbség a két csapat között, és amikor egy picit nőtt, akkor sem lehetett feltétlenül azt érezni, hogy ezt nagyon könnyen behúzza a Seahawks. Hát Wilson az 5 TD-vel megint csak MVP számokat villantott. Ha itt ki kéne térnem erre a Metcalf játékra, akkor egy picit ezt a gőgős magabiztosságot, amit mindig éreztem benne, most megvillantotta, ami nem túl szimpatikus. Ettől függetlenül jól játszott, és megmentette magát azzal, hogy az e-heti egyik bűnbakunk legyen. Túloldalon meg a Cowboysnál tovább is azt érzem, hogy működik valami, de hogy nem feltétlenül látom azt a rendszer szintű dolgot, amit én keresek náluk, és ezért vagyok nagyon-nagyon bizonytalan velük kapcsolatban, hiába vannak ott a tűz közelben, és nem is tűnnek rossz csapatnak, de valahogy nem tudom elhinni jelenleg róluk még mindig ezt a nagyon erős playoff csapat nevet.
Szerintem nem is játszik úgy a Cowboys, mint hogy igazi Super Bowl contender legyen. A playoffhoz mondjuk ki van vezetve, vagy ki van kövezve az út, hiszen nagy kihívójuk nem lesz idén, az nagyon úgy néz ki, úgyhogy azt egy sima negatív mérleggel is be lehetne húzni a csoportot, de nyilván nem ezek a célok, meg nem is mondom, hogy feltétlenül így fog alakulni a szezon, de igen, ezt a Super Bowl contentben dolgot, amit év elején gondoltuk a Cowboysról, vagy gondoltak sokan, azt azért ott képest vissza kell venni a várakozásukból, mert a védelem az igazán pocsék, tehát az konkrétan senkit nem tudnak megállítani, és akikről azt hittük, hogy jó játékosok, azok nem nyújtanak jó teljesítményt, és akkor itt egy Adam Smith, aki megint szerzett 3 szeket és vezeti a ligát, kb. Nem tudom, ő a legjobb játékos a Cowboys defense-nek jelenleg, ami viccesen hat így, nem tudom hány év kiadás után.
Igen, és ha már védelmekről beszélünk, akkor a Seahawks védelmét is meg kell említenünk, akik megpróbálják megnehezíteni itt Wilson dolgát a meccsnyerésekben, mert hát historikus mélységekben vannak, főleg ugye a passzolt yardok benyelésében. Nyilván a Cowboys ilyen téren pont egy nem kedvező ellenfél, de azért nem árt észrevenni, hogy beszélünk itt az MVP Wilsonról, meg hogy ez a Seahawks jó csapat, hát azért a védelmet, ha jobban megvizsgáljuk, akkor az nem éppen egy jó csapat képét festi. Oké, most elveszették Jamal Adams-et is például a mérkőzés felénél, de vele a pályán sem voltak annyira nagyon meggyőzők coverage-ben.
Hát lehet, hogy nem segítik, vagy azt mondom, hogy nem segítik Wilson MVP címét, szerintem pont, hogy segítik, mert így még több adott kell feltenni a pályán, és még inkább a hátán kell vinni a csapatot.
Jó, de hogyha nem nyernek meccseket, akkor nem lenne MVP.
Hát igen, de Wilson meg annyira jó, hogy megoldja, úgyhogy kicsit lehet ilyen 2 évvel ezelőtti Mahomes, nem tudom, év, vagy Chiefs év itt a Seahawksnál, hogy igazából az irányító visz mindent, és akkor a védelem csak dísznek van ott, ami nyilván túlzás az akkori Chiefs-el kapcsolatban is, meg azért valószínűleg a Seahawks is kicsit jobban össze fog még állni itt a szezon közben, de azért ilyen hasonlóságokat fel lehet fedezni, hogy nagyon nagy részben az a zseni irányító viszi a hátán a csapatot, és egyébként azt is ki kell emelni szerintem, hogy összességében a Seahawksnak a támadósora is elég jól néz ki, és Schottenheimer jól hívja a játékokat, üresen vannak az elkapók, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum, egy olyan támadó koordinátortól, akit azért az előző években leginkább kritizálni lehetett.
Valóban a playhívások nagyon jók, de meg kell dicsérni egyébként a támadófalakat is, akik az elmúlt évek szenvedése után hát egy ilyen közepesen jó egységképét keltik legalábbis. Olyannak tűnnek most így hirtelen, nem nagyon tudok statisztikákat felhozni, de nem feltétlenül vannak ott mindig Wilson nyakán. Lesznek ennél még keményebb pesztrások is az ellenfelek között, de ettől függetlenül egy ilyen támadó fal már elegendő lehet akár egy playoff meneteléshez is.
Igen, egyébként úgy tűnik, mint a rendben a támadó fal. Most én is tudtam hirtelen elő kapni egy olyan teljes támadó fal rankingot, vagy bármi ilyesmit, mondjuk a PFF-től. De lehet, hogy majd ez legközelebb lecsekkoljuk, hogy hogy állnak egész fontosan. Cowboys offense szinten azért úgy rendben lesznek, nem? Te is úgy látod.
Abszolút, bár futójáték terén szerintem mindenki többet várt itt Eliotéktól, úgyhogy folyamatosan menni kell az eredmény után, vagy az eredménnyel Prescottéknek, és ezért keveset futatják a labdát, így nehezebb olyan statisztikákat produkálni, de valahogy nem tűnik annyira élesnek Zeke és a futójáték. Jó, a támadófal is náluk viszont gyengébb, mint az elmúlt években, és nem is feltétlenül tud egyikünk sem a futójátéknak a híve, de mondjuk passzjátékban is szerintem keveset van bevonva Eliot.
Ráadásul most több dropja is volt, ami hirtelen beugrik, vagy 3 elejtett ilyen screen játéka, vagy swing pass, amit be kellett volna húzni itt a mérkőzésen. Igen, a támadókat akartam én is kiemelni, hogy ugye a 2 kezdő tekül az hiányzik, és Zach Martinnak kellett jobb oldali tekül játszani, és egyébként helyt is átbőven, tehát jól is játszott, de nyilván, hogyha Tyron Smith és Lyle Collins visszatér, azért ez segíteni fog, de most oké, nem a Seahawks védőfala volt a legnagyobb erőmérő ilyen szempontból. Los Angeles Rams, Buffalo Bills 32-35. Hát ez egy elég szép kis hullámvasút volt, ugye a Bills majdnem csatlakozott a Falconshoz a 28-3-at elrontó csapatok sorában, de végül megoldották a helyzetet.
Igen, és Josh Allen tesz róla, hogy továbbra se tudjam eldönteni, hogy akkor ő most mit is csinál valójában, mert az első fél időben megint zseniális volt, aztán a másfél negyeden keresztül hozta azt a játékot, amit megszoktunk tőle itt az elmúlt években. Ez nem tudom mennyire a játékhibások sara, mert az edzői bíró, vagy a Bills edzői karáról is el lehetett mondani az utóbbi időben, hogy nagyon-nagyon jól föl vannak rajzolva az első pár drive-os play-ek, aztán utána valahogy elfogy a tudomány. Nem szeretem az ilyen mérkőzéseket, ahol ennyire felemás védőket láttunk, mert mind a két csapattal kapcsolatban hát inkább kérdőjeleim maradnak, mint válaszok. Az első félidő ugyanígy elmondható a rendszerről, hogy ott most nem tudom, akkor higgyük el McVay-nek, hogy megtalálta a problémák forrását, mert a másik félidő alapján egy viszonylag erős Bills defense-nek föl tudtak tenni pontokat, de az első félidőben valahogy nem működtek a játékok.
Mondjuk kérdés, hogy a Bills defense az mennyire erős, mert múlt héten a Dolphins-tól is azért...
Hát igen, akkor még nagyobb a baj, de igen, jogos.
Igen, szerintem... Igen, ebben igazadban, hogy ilyen felemás meccsek után nagyon nehéz következtetéseket levonni a két csapat játékáról. A másik félidőben az biztos, hogy nem beindult a Rams, és felvette a ritmust, és ott tényleg nagyon jól haladt minden. A másik oldalon Aaron Donald meg egy állatot már megint, és megint mindenkit elpusztított, hihetetlen volt, amiket csinált. Bíz meg tényleg az első félidőben parádézott. Az offense legalábbis, a defense a másik félben semmit nem csinált, és az offense is megállt, de általában furcsa volt ez a mérkőzés. Nekem összességében azért az jött le, hogy azért mind a két csapat offense-centrikus, és jó csapatoknak gondolom őket, playoff esélyeseknek, de azért vannak még kijavítandó dolgok.
Azt gondoltad volna, hogy a Bills-ről azt mondod valahogy offense-centrikus, tehát még így az első fordulók után is kicsit húzom a számot, hogy ez a Josh Allen vezette támadósora miatt offense-centrikus csapatról beszélnénk, mert a Bills defense meg ennél erősebbnek gondoltuk, de Whitey játéka nagyon-nagyon visszaesett. Ellenben, hogy egy kicsit pozitívan is beszéljek, az offense oldalon Dix hatás továbbra is érezhető, most is nagyon-nagyon jó volt kémia ellennel, mind a kettőket meg kell dicsérni, Beasley is nagyon-nagyon jó kulcsszituációs embernek mondható, tehát most is fontos pillanatokban oldott meg olyan játékokat, amikor tovább kellett menni. Nem szólnám meg, amit még elfelejtettünk szerintem mondani, hogy a futójáték is működött, vagy nem tudom, említetted?
Nem, külön.
Tehát a futójátékra is ki akartam térni, és ez megint csak a támadó fal érdeme, hogy több mint 130 yardot, vagy 120 yardot tettek meg a mérkőzésen, és azért ez ellen a front seven ellen nem rossz. Valószínűleg mind a kettő csapat egyébként playoff szintű játékot nyújt, vagy stabil playoff csapat, itt most nem bírtak egymással.
A meccs vége volt ilyen érdekes, hogy az utolsó drive-ot így összerakódott, igazából volt egy Ellen által elkövetett face mask, ami ugye ritka egy irányítótól, de ugye elkezdett üvöltözni a bíróval, hogy miért nem kapott sárgazászat a horszkolára, pedig ugye a zsebben belül nincsen horszkolára tekül. Aztán volt Beasley-nek két ilyen óriási elkapás, a 30 és 22-re, meg még valami nagy játékra, és a végén meg volt egy defensive pass interference, amit befújtak, aminek hát defensive pass interference biztosan kellett volna lennie, de defensive holding mondjuk az lehetett, meg azt akár be is lehetett fújni. Hát őrült volt ez a végjáték, ez biztos, és egy ilyen tényleg egy Josh ellenes végjáték volt ezzel a face mask-kel, meg szabadulásokkal, úgyhogy szórakoztató meccs volt, az biztos.
Azt még érdemes megjegyezni, hogy Josh Allen nagyon nagy comeback király, mert most nem emlékszem a pontos statisztikára, de ki volt írva a meccs közben, és amikor még nem fordították meg a meccset, hogy neki van a legtöbb, hát most nem tudom mióta, de ezt így nem mondtam volna be előtte.
Igen, nekem az rém lett, hogy most nem pokolít ez előtt a meccs előtt, de hogy valamikor volt erről tavaly még, hogy elég sok ilyen comeback-je van. Ugorjunk akkor a Houston Texans Pittsburgh Steelers mérkőzésre. A Steelers nyert 28-21-re. Az első félidő, úgy nézett, hogy az első félidő végére úgy nézett ki, mint hogyha az elkeseredett Texansnak nagyon kellene a győzelem, és ezért akár be is úgy húzhatják a meccset egy jobbnak ítélt csapat ellen, de aztán a második félidőre teljesen le lett nullázva a Texans, és összesen két főzelem sikerült talán megtenniük a második, vagy a harmadik és negyedik negyedben, úgyhogy itt a végére sok sikerült lenullázni Deshaun Watsonékat.
Hát a Texasnak valóban kellett volna az a győzelem, szóval nem csoda, hogy nagyon-nagyon tepertek, így azért elég nehéz helyzetből várják a folytatást. Inkább az volt meglepő, hogy a combos Steelers defense az elején nem feltétlenül tudta sokban tartani Watsonékat, aztán utána már kijött az, hogy ez a defense tartotta a legtöbb nyomás, hogy százalékosan a legtöbb nyomást ők fejtették ki az irányítókra az első évfordulóban, és azért itt is bezsákolták Watsont a végén többször is. Szerintem a Texas nagyon-nagyon jó gameplannel jött ki, és sok olyan rövid yardos paszt osztott ki az elején Watson, ami pont kell ez ellen a D ellen, mert gyorsan kell szabadulni a labdától, talán a pálya közepén, szélén, ilyen 5-10 yardos sávon a legsebezhetőbb ez a Steelers defense, de ezt egész mérkőzésen keresztül azért nagyon-nagyon nehéz precízen végrehajtani, és hát be is őrölte őket a Steelers D.
Igen, egyébként nekem azt tűnt, hogy azért a Steelers secondary ez nem olyan jó, mint tavaly volt, és ez még azért problémákat okozta azért. Hayden is talán egy lépéssel lassabbnak tűnik, Hilton is azért nem játszik úgy szerintem, mint tavaly, és azért nyilván a secondary teljesítmény, vagy a coverage az ilyen fluktuáló összességében, de azért ez még lehet probléma. Persze a pass rush az nagyon megy, az biztos, tehát az bárki bármikor elpusztítanak patték, de azért ez egy ilyen mintője lehet talán, hogy azért ez a Steelers defense nem lesz annyira jó, mint tavaly volt.
Ellenben nem is kell, mert az offense viszont hozzateszi a magáit, tehát azért Big Ben, ha nem is szenzációsan játszik, tehát ilyen fura ez tőle, mert se nem nagyon jól játszik, se nem rosszul. Tehát amikor az elmúlt évőt láttuk játszani, inkább ez a Gunslinger, hát nem is a mentalitás, de a Gunslinger játék típus volt rá jellemző, hogy vagy nagyon ment 500 yard sok TD, vagy pedig nagyon botrányos, sok interception, hosszú labdák, semmi. Most inkább egy ilyen közepesen jó és stabil játékot hoz, ami pont egy ilyen D mellé kell.
Igen, és furcsa, hogy nekem úgy nem elég meggyőző még ez a Steelers, így 3-0-ával állnak, mert az offense sem olyan jó még, talán a defense sem annyira. Most nem azt mondom, hogy egy rossz csapat lenne a Steelers, vagy nem egyértelmű, de jobb esélyes, mert az, csak hogy én még azt nem látom igazán, hogy így a Chiefs Ravens duót mondjuk meg tudnák szorongatni, vagy mondjuk olyan magas polcon lennének, mint sokan gondolják róluk.
Szerintem azt korai lehet mondani egyébként, amit te szoktad sokszor használni ezt a kifejezést, de abszolút illik, hogy abszolút a plafonja ennek a Steelersnek sokkal kisebb, mint a Ravensnek, meg a Chiefsnek, viszont talán kevésbé is korpadnak be, tehát a padlójuk viszont elég stabil, mert a Chiefs-től például láttuk, hogy múlt héten ők mennyire képesek beragadni. Szerintem annyira, én most túlzás lenne azt mondani, hogy a Steelers annyira nem képes beragadni, viszont nem láttuk tőlük még, hanem egy sokkal jobban összeszedett dolognak, vagy egy stabilabbnak tűnik, akiknek nem olyan nagyon nagy a plafonjuk, nincsenek annyira jó sztárok. Igazából Juju is így ilyen, most nem akarom azt szót használni középszerű, de hogy nem annak a sztár VR1-nek tűnik, hanem egy olyan játékosnak, aki teszi a dolgát a csapatban. Most Minka Fitzpatrick is sokkal kevésbé villog, mint a tavalyi évben, tehát ilyen csapatként funkcionálnak, nem pedig sztár alűrökkel.
Azt akartam még kimélni, hogy a Texasnak a védelme az nagyon pocsék, és még J.J. Watték sem tudtak semmit csinálni, konkrétan a Steelers támadófal simán eljönt a Wattékat, és turnovert nem tudnak kiarcolni a back seven-ben, megállítva nem tudnak senkit, úgyhogy elég problémás ez a Texas. Jövő héten jött a szintén 0-3-ban álló Vikings, ami szép kis mérkőzés lesz. És épp a Vikings-zal is folytatjuk egyébként a sorozatunkat, amelyik otthon kapott ki a Titans-től 31-30-ra. Hát végre nem verték rommá a Vikings, tehát most már lehet ennek is örülni. Túlalap pedig Gostkowski 6-ból 6 mezőnkollal segítette a csapatot, és utolsóval ugye meg is nyerte a mérkőzést. Hogy lett ezt a furcsa találkozót?
Hát kettő dolgot emelnék ki a Vikings oldalán. Az egyik az Justin Jefferson, aki ajtóstól rontott a házba, 175 yard, 1 TD, még akkor is, hogyha a Titans secondary idén nem is annyira nem annyira jó, mint a tavalyi évben, de ettől függetlenül azért 175 yardot bármelyik meccsen bárkinek letenni. Hatalmas teljesítmény, még ezzel a korrásor ellen is, igen, és főleg annak tudatában, hogy mennyire rosszul ment eddig a passzjáték a Vikings oldalán, most Cousins is hát úgy mondanám, hogy inkonzisztensen játszott, mert voltak kifejezetten jó periódusai, meg kifejezetten rossz döntései is, ebben Jefferson segítette, hát a másik, amit kiemelnék, az pedig Delvin Cook, aki 181 yard és egy TD-t szerzett futójáték során, és ugye ez még hozzátett 18 elkapott yardot is, szóval abszolút erről a két játékosról szólt a Vikings támadó oldala. Én megmondom őszintén, hogy több, jobb, megbízhatóbbnak láttam most az offense, mint a defense, pedig nem ezt jósoltam volna az első két forduló alapján. Titans meg egyszerűen nem képes nem szoros meccset játszani, de amíg nyernek, addig szerintem ezzel nincsen problémájuk. Tőlük most igazából egy embert emelnék ki, és ez pedig Gostkowski, aki berúgta az összes field goalját, ráadásul nem is rövideket, úgyhogy azok után, hogy mennyit ekésztük az első mérkőzés után, szerintem az egyik legjobb rúgó a ligában.
Hát ugye ez ilyen inkonzisztens teljesítmény a rúgóktól, de igen. Amit tényleg akartam emelni a Vikings-odára, hogy ezért ez a 446 engedett yard, ez rengeteg, és szerintem az előző két forduló alapján sem vártunk a defense-től túl sok mindent, abban mondjuk teljesen igazából, hogy az offense-től sem vártunk 30 pontot, meg Justin Jefferson 175 yardot és hasonlókat. Ami vicces volt, hogy neki indult a Vikings a meccsnyerő Darvianak, és hát 4-14 yard interception, úgyhogy így kell egy Cousins vezette offense-nek megpróbálni megnyerni a mérkőzést. Hát még mindig nehéz ezzel a Vikings-szal egyébként mit kezdeni. A Titans meg jól mondtad, hogy csak szoros meccset tud játszani, mert ugyan 3-0-val, hogy a pontkülönbség az plusz 6, tehát látható, hogy túl sokkal nem érik a meccseiket. Most viszont két olyan gárda jön majd, amelyik veretlen. Úgyhogy talán jobban fel kell kötni a gatyát a Steelers és a Bills ellen.
Így három forduló után egyébként rendtan a Hillről mi a te véleményed? Mert nagyon sok vita volt, vagy hát nem is vita, hanem csak beszélgettünk róla a szezon előtt, hogy akkor most konkrétan egy franchise irányítónak lehet nevezni, és akkor most hány évig lehet ő megbízható, megérdemli azt a pénzt, amit kapott. Neked mik az első gondolatok így róla?
Hát igazából az az első gondolatom róla, hogy jó környezetben ő lett egy jó irányító, és mondjuk egy ugyanolyan polcra helyezni, mint Kirk Cousins, tehát és hogyha már itt pont ennek a meccsnek a kapcsán beszélünk erről, mert jól játszik egyébként Tannehill, nem az a tehetség, aki tényleg bármilyen offenzzel és bármilyen kisegítő személyzettel nyerni tud, de egy jó csapattal azért itt jó lehet. Nyilván a tavalyi számai és a tavalyi teljesítmény az nem megismételhető, de hogyha továbbra is az egy ilyen stabil jó szintet, akkor ebből jó lehet, és nem az offenzzel van szerintem a Titansnél a probléma, ennek nem inkább a védelemmel. Te hogy látod?
Hát hasonló a véleményem, hogy én is egyébként ilyen Cousins szintre tenném. Én azt mondanám, hogy franchise irányítónak lehet hívni, mivel a legtöbb csapatnak még ilyen szintű irányítő sincs, tehát mondjuk ilyen liga átlagot el tud hozni, és azt jól emelted ki, hogy villanásokat abszolút én se várnék tőle. Nekem egy nagyon picit, nem azt mondom, hogy csalódás, mert én ezt vártam, de azért a tavaly szezonban szerintem sokkal jobb dolgokat láttunk tőle, és akkor az lehet, hogy már edzői hiba is, mert nem annyira változatos és jó a play hívás a Titans oldalán, de most inkább tűnik egy közepes irányítónak, mint tavaly.
Hát igen, tavaly mindenképpen jobban tűnt annál. Chicago Bears, Atlanta Falcons 30-26, Nick Foles visszatért, Falcons pedig megint leolvadt, hogy nincs új a nap alatt.
Ezt akartam mondani, hogy lehet egyáltalán még erre bárra itt mondani, tehát hogy a vicc előttünk ott a kandallóban Józsiba, hogy képes-e a Falcons megint leolvadni, de én abszolút nem gondoltam komolyan, hogy képesek leolvadni, főleg amikor Foles is beállt, és nem azért, mert hogy Foles-ból nem nézem ki a fordítást, de hogy nem olyan volt a játék képe, hogy ez a Falcons megint le fog olvadni. Jó, lehet, hogy legtöbbször szintén nem úgy néz ki, amikor vezetnek két labdabirtoklás előnnyel. Nem tudom megmondani, hogy lehetnek ennyire rottyon fejben a Falcons játékosai, vagy hogy mi történik igazából, mert konkrétan itt nem arról beszélünk, hogy egy-egy momentumon múlik az egész, hanem olyan, mintha ilyen 45 perc játék után nem akarnának tovább játszani, vagy ráülnek az eredményre, így nem tudom, gurulósból használt kifejezéssel, de egészen elképesztő, hogy megint le tudtak adni egy mérkőzést. Hát a Foss Magic az egy kicsit talán erős kifejezés, nyilván tök jól hangzik, hogy beállt, és akkor nyert egy mérkőzést. Azért annyira nagyon nem játszott jól, dobott egy-két hűha labdát, meg alapvetően stabil volt.
Igen, Falkosz, ugye most ugye 16 pontos előny volt 6,5 perccel a vége előtt, és én azt nem értem, hogy miért nem tudtatja az órát a Falkosz, tehát miért nem ül rá az órára, vagy ül rá az eredményre, ahogy te mondtad, ehelyett három darab ilyen 1-1,5 perces drágok volt. Nem is értem tényleg, hogy lehet ennyire konzisztensen elszórakozni mindenféle előnyt, mert azt mondom, hogy egyszer nyilván mindenki ebben megesik, mert a Falkosszal ezzel először esik meg, úgyhogy ez nyilvánvaló nagyobb probléma. Hozzá egyébként, hát most Trubiskyhez képest mindenképp jó volt szerintem, tehát már legalább hozzáadott a csapatjátékhoz, és nem is volt tökéletes, de azért egy pár olyan pluszt, hogy meg tud dobni, amivel meg sikerült
behozni.
Igen?
Akartam kérdezni, hogy te mennyire tartottad indokoltnak Trubisky lecserélését, mert alapvetően minden porcikámmal támogatnám Trubisky lecserélését, de így, hogy nyertek két mérkőzést vele, és nem feltétlenül tudnám azt mondani, hogy csak az ő hibája volt itt is az, ami történt, amíg padoltaták. Én azt hittem először, hogy sérülés, amikor még tegnap nem néztem vissza a mérkőzést, csak láttam, hogy Foss irányít, mert kicsit furcsa volt nekem, hogy ilyen szituációban került padra, mert azt, hogy megérteném, 0-2 lenne a csapat, és akkor bele kell nyúlni, de így, hogy igazából visszahozott egy mérkőzés, meg úgy nem játszott kifejezetten rosszul, most nyilván itt nem arról beszélünk, hogy jól játszott volna bármennyire is, de hogy nem játszott rosszul, és hogy így kerül padra, az nekem egy nagyon picit furcsa volt.
Engem is meglepett egyébként, mondjuk én már azzal számoltam, hogy ő is fog kezdeni a szezon elején, de az előző két meccs alapján meglepett, és ugye tehát annyira nem követtem a Red Zone-ban, hogy éppen mennyire, hogy hogyan játszott, de most ma visszanézve a meccset, azt mondom, hogy igazából legit volt, hogy lecserélték, mert össze-vissza dobált, és nem látszott rajta, hogy ebből bármit ki tud hozni. Aztán gondolom, mert neki is úgy vele, hogy van, nézzük meg, hát most fogsz legalább három jól, de ezt össze tud hozni, és akkor megcsináljuk, és hát végül is bejött.
Igen, ugye ez az a veszélyes, hogyha egyébként Foss nem játszott volna jobban, akkor utána mégis a következő mérkőzések itt teszel be kezdetet. Megint Trubiskyt, akit lecseréltél, az nem túl, és nem volt túl üzenet neki, vagy a Foss, aki ugyanúgy nem játszott jót, most nyilván jól jött ki ebből neki, mert így akkor rá lehet ülni, hogy oké, Foss-szal működött, és akár belekezdeni, de alapvetően itt én nem tartottam egy nagyon-nagyon jó döntésnek, hogy pont ilyen szituációba cserélte le Trubot.
Nem tudom, szerintem pont olyan rövid volt már a Pórász Trubiskyn, hogy bármilyen gyengébb teljesítmény után lehetett cserélni. Persze ezen kicsit talán hosszabbított az előző két meccsével, de azért azt sem mondhatjuk, hogy mindenki bizalmát megnyerte ezzel. Las Vegas Raiders, New England Patriots 20-36, megvolt az éves Rex Burkhead mérkőzés. Hiszen 3 TD-t szerzett a futó, és minden évben egy olyan meccs, ahol Belichick előveszi, és, vagy McDaniels előveszi, és akkor ő lesz egy erőember, ez most jött el úgy tűnik.
Igen, örülök, hogy McDaniels-t megemlítetted, mert én vele akartam kezdeni, hogy egészen kiválóak voltak a Patriots oldali támadó hívások, és hát most éppen ez Burkhead-nek kedvezett, de elmondható, hogy ez a Patriots megint ilyen rendszer szinten működik jól, és Newton köré olyan támadójáték van összerakva, lehet akár ő a főszereplő, lehet passzolás a főszereplő, lehet a futás is a főszereplője, pont kritizáltuk, hogy a Newtonon kívüli futások nem működtek annyira jól. Most ezen a mérkőzésen szerintem ez is egy picit jobban össze volt téve. Nagyon nehéz ezzel a Petsz ellen játszani, mert nagyon-nagyon sok opciójuk van, és nekem az jutott eszembe itt, amikor beszélgettünk arról, hogy a Seattle-i végjátékban jó volt-e az a hívás, vagy nem az volt a hívás, hogy az az egyetlen baj volt azzal a hívással, hogy tök jó, hogy azt hívták, viszont lehet, hogy egy olyan opciós játékot kellett volna hívni, ahol Newtonnak esetleg van lehetősége passzolni, vagy átadni a labdát az utolsó pillanatban. Nyilván most nem akarok erre visszatérni, de hogy ez igazából ennek a Patriotsnak most az igazi fegyvere, ami a tegnapi mérkőzésen is kijött, hogy nagyon-nagyon sok opciója van Newtonnak, aki láthatóan jól érzi magát ebben a rendszerben, mert talán kevesen nézik ki belőle, de szerintem alapvetően egy okos játékosról van szó, aki nagyon gyorsan tudja fölmérni a szituációkat.
Egyébként úgy összességében annyira ez a Patriots offense most úgy annyira nem tetszett írni a meccsen, vagy nem is igazából az egész meccsnek az offense képe nem tetszett. Azért a Patriots is most egy fél idő is, amit nem csinált igazából. aztán a másik körben is volt defensív TD, meg rövid mezőny pozíció, és stb. De abban igazad van, hogy az viszont nagy előnye most ennek a Patriotsnak, hogy igazából három meccsen, három különböző gépen sikerült hozni, és mind a három működött, mert azért az első meccsen nyilvánvalóan a Dolphins ellen elég jól mentek, a Seahawks ellen is szerintem mindenképp pozitív volt a támadósor megítélése. Most ez talán egy kicsit kevésbé, de ezzel is sikerült nyerni, és tényleg ez lehet nagy fegyvere itt a Patriotsnak, hogy tudnak úgy nyerni, hogy akkor Newton fut, tudnak úgy nyerni, hogy Newton passzol, meg tudnak úgy is nyerni, hogy Newton nem fut igazából szinte semmit, meg nem dob semmi extra, hanem inkább tényleg Michel futott, Burkennek voltak ugye screen játékai futásai, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen félelmetes lehet ez a Patriots offense, nem tudod, mire készüljél egy penalt meccsen, és a meccsen belül is lehet változtatni.
Igen, és ha már annyit dicsértük a támadósot, akkor a védelőket is elő kell venni, akik egy elég jó teljesítő Raiders offense-t, hát ha nem is lenulláztak, de azért nagyon-nagyon jó sokban tartottak, tudták, hogy mire kell készülni, pont elvették Kártól azokat a területeket, amiket ő szeret megjátszani, a hosszú labdák továbbra sem működtek, Jacobsot úgy nagyjából jól tartották, úgyhogy ott is a game plant, meg hát a rendszert lehet dicsérni, úgy nem villogott senki.
Igen, ez mindig egy két oldalú dolog, nekem abban a meccsemben inkább a Raiders offense volt csalódást keltő, és inkább bennük éreztem azt, hogy ez nem az ő meccsük, nyilván ebben az is benne van, hogy a Patriots defense jól készült belőlük, és azért az nyilván egyértelmű volt, hogy Darren Waller-t külön figyelték, és külön rákészültek, hogy őt le kell venni, konkrétan vele kapcsolatban nem említhetünk, hiszen két elkapásod volt talán, tehát igazából tényleg le lett nullázva, és nélkül nem is ment igazából semmi. Úgyhogy nem nézett ki ez a Raiders offense, bár mondjuk a defense sem feltétlen.
Az addig se. Igazából, hát de szerintem pont ez van, hogy én meg abszolút úgy éreztem, hogy a Pets D elveszi a levegőt a Raiders offense elő, hogy pont azt a játékot annyira megölik, amire tudnak támaszkodni Kárék, hogy ezért nem áll össze az egész, és nyilván utána fejben is kicsit összeesel, amikor nem tudod játszani a játékot, és egyre jobban csak befeszülsz. Meg kell nézni, hogy a Raidersnek milyen meccsei lesznek még, mert alapvetően azért ez egy elég jó hatékonyan működő offense volt, és nem gondolnám, hogy ennyire rossz napot fogtak ki, hanem egyszerűen bajban vannak, hogyha egy ilyen védekezést bemutatnak ellenük.
Igen, ez is lehet magyarázat. Amit még ki akartam menni, hogy nem szabad negyedik negyedben két TD hátrányban a red zone-ban, vagy nem tudom, 5 yardosról, vagy 7 yardosról mezőgöt rúgni. Egyszerűen ez egy megengedhetetlen döntés, vagy egy megbocsáthatatlan döntés. És végül ezt csináltam, mert 13 pontos hátrány volt, vagy 14, nem tudom, rúgott egy field goalt, talán ilyen 20 jelös field goal volt, helyett állt van egy 4 és 5, ami azért nem egy megoldhatatlan feladat. Szerintem ez egy nagyon rossz döntés volt, mert nyilván utólag tök mindegy volt, mert annyira nyert a Patriots, de ilyet nem szabad csinálni. Lions Cardinals 26-23, 11 meccses nyeretlenség is rosszat szakított meg a Lions, úgyhogy lehet ünnepelni.
Sejtettük, hogy megint lesz egy ilyen megmagyarázhatatlan győzelme a Lionsnak, csak nem láttuk feltétlenül, hogy a Cardinals ellen jön. Nem tudom eldönteni, hogy egyébként a Lions szedte össze magát, vagy pedig a Cardinals játszott rosszul, mert Kyle Murray-nek azért sok megkérdőjelezhetően rossz döntése volt. Látszott rajta, hogy most annyira nem működik a játék. Ugyanakkor a Lions részéről egy pici védelmi felkészültséget én véltem felfedezni, és megfűszerezve akár egyéni villanásokkal is.
Nyilván óvatosan fogalmazom.
Igen, nem akarok semmit itt kimondani, mert a következő meccsen megint kapnak 60 pontot, de hogy alapvetően most azt láttam, hogy azt csinálják a játékosok, amiben a legjobbak, és hogy nagyjából föl is vannak készülve a Cardinals ellen. Ettől függetlenül egy szót nem szólhattak volna szerintem akkor sem, hogyha itt kikapnak, mert alapvetően egy végig szoros találkozó volt, bennem nem keltettek olyan hatást, hogy ők a jobb csapat, de kevesebb hibával talán egy jó kivitelezett mérkőzés volt ez most tőlük kivételesen.
Igen, tényleg hibákat lehet szerintem is kiemelni, azért a Cardinals offense-nek ez egy elég gyenge napja volt, és kifejezetten gyenge napja volt Kyler Murray-nek, hogy három interception is volt, ami az ő nevéhez fűződött. Két embert akartam kérni a Lions oldalára, egyrészt Kenny Galladay-t, aki nagyon kellett, hogy visszatérjen, és egyértelműen látszik, hogy dobott az offense-en, másik pedig Jeffrey Okuda, aki az elején azért többször megégették, főleg Hopkins, de a végén szerzett egy elég nagy és szép interception, úgyhogy azzal kicsit helyreállította a renoméját, és hát igazából nagyon fontos volt az a megmozdulási meccs megnyerése kapcsán.
Igen, pedig két és fél meccs után itt Okudával kapcsolatban nem voltam olyan bizakodó, jó, nem tudott végigjátszani, de hogy...
Na de valószínűleg... nem játszott, hogy
igen. Tehát, hogy alapvetően nem keltette azt a hatást, azt a sztár corner hatást, akit reméltünk tőle. Most nyilván egyébként Hopkins ellen nem volt könnyű dolga, tehát az, hogy ő megégeti néha, az még bele is férhet. Én reménykedek benne, hogy ő alapvetően azt a játékot tudja majd, amit itt most a második félben mutatott. Azért volt furcsa ez a mérkőzés, azon gondolkoztam pont, hogy miért nem éreztem a Lions oldaláról igazából ezt egy jó mérkőzésnek, mert hogy így nem tudnék kiemelni egy embert. Oké, Galladay alapvetően fontos pillanatokban meg tudott villanni, de hogy ő se szerzett sok yardot, a futójáték is olyan esetleges Petersonnal, meg úgy a tight end játék is néha megy, néha nem, de hogy igazából tényleg a Cardinalsnál lévő hibák kellettek ahhoz, hogy meg tudják nyerni ezt a mérkőzést, és persze ezeket ki kell használni, de nagyon, nagyon vegyes volt ez a kép szerintem a Lions részéről, mert nem igazán lehetne megnevezni senkit, aki kifejezetten jó lett volna.
Igen, a futójáték kifejezetten érdekes, hogy egy második és harmadik körös picket áldoztak Swiftre és Kerryon Johnsonra, ehhez képest ketten összesen kaptak 5 snappet a mérkőzésen, talán is ugye Adrian Peterson vitte a, vagy 5 Kerryt kaptak, már nem is tudom, de mindegy az a lényeg, hogy Peterson kettőknél is többszörös lehetőséget kapott, és még azt is mondhatjuk, hogy jobban játszott, úgyhogy érdekes ez a futóhelyzet is.
Ha 35 évesen már nem egy villám lépti pedig Peterson, de nyilván a rutinra lehet támaszkodni, de az egy idő után véges lesz.
Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles 23-23. Hát, a csapatok is megszenvedtek, és azok is megszenvedtek 70 perc át, akik végignéztek a találkozót, mint én. Te mennyire szenvedtél, és hogy láttad a mérkőzést?
Igen, hát az Eagles meccsei azok botrányosan messze. Tehát jó, még a Jets mérkőzései hasonlóan rosszul tudnak kinézni, de hogy úgy rossz, nem csak hogy rossz az Eagles, de hogy rossz nézni a mérkőzéseiket is, mert ők egyáltalán nem játszanak látványosan, viszont ellenük is az úgy viszonylag szenved az ellenfél, kicsit néha tud haladni, és akkor ezt a rossz mérkőzést még megkoronázták a végén egy beszari döntéssel, vagy nem is tudom, hogy hogyan jellemezzem Pedersonnak ezt a hogy itt igazából én vagy előbb hérmérit is válaszok, rugatok is, csak egy nem tudom, még lehet, hogy belefért volna egy kisebb passz, és most azt nem tudom, hogy azt meg lehetett volna kockáztatni, de hogy igazából ennél csak jobb döntések lettek volna szerintem, mint ott pántolni, mivel ezzel egyértelműen föladta a mérkőzést, hogy ők nem nyernek, legalább feltételezt, hogy nem is vesztik el. Hozzáteszem, ezek után lehet, hogy megérdemelték volna a vereséget.
Persze.
Ha már így állnak neki. Azért érdekes ez, mert Pedersen így szép lassan, csendben minden olyan renoméját ledönti, amit itt fölépített az elmúlt években. Tehát eddig ugye nem csak, hogy viszonylag jó offenzedzőnek gondoltuk, de hogy ugye a döntéseit is viszonylag elfogadtuk, hogy jó, és így ezzel pont azokat a cáfolja meg, amiket így fölépített maga körül, és igazából nem is értem. Mert ráadásul ez a Bengals defense nem arról híres, hogy akár ne lehetett volna megoldani egy negyediket ellenük. Értem, hogy kockázatos, de kérdem én, hogy konkrétan mi az, amit most az Eagles vesztett volna azzal, hogy ez meg, esetleg a Bengals megnyerhet ezt a mérkőzést, és nem egy X-el jönnek ki.
És ez ilyen Pedersen volt az, aki Fearless címmel írt könyvet saját magáról, tehát ehhez összekapcsolva még viccesebben hat ez a, ahogy mondtad, beszari döntés, mert tényleg értetlen volt. Már az egész mérkőzésen is borzasztó volt, hogy nem hívott, alig hívott futást, amikor igazából Bengals védelme futásán nagyon gyenge volt, és Vance-nek nagyon rosszul ment a játék most is, és akkor tényleg itt a végén, 20 másodperc a vége előtt, 59 yardos field goal, azt mondom, hogy jó van, hát most tényleg ennyire nem megy az offense-nek, próbáljuk meg. És akkor polsztárt, akkor egy 64 yardos field goal, nyilván már rohadt nehéz, meg az egy NFL rekord beállítás, és valószínűleg nem is sikerült volna, de még ha nem is sikerül, akkor is inkább megpróbálod, vagy megpróbálsz egy Hail Mary-t, megpróbálsz egy 15 yardos quick out, vagy egy 15 yardos out route-ra megdobni, mit tudom én, kinek, mondjuk, az is igaz, hogy tudom, kinek lehetne megdobni az ilyen labdákat, de
valami... Greg Ward egész jó volt.
Ja, volt, igen, jó volt. Tehát ő tényleg a legjobb elkapó volt, de rá sem bíznék egy ilyen feladatot feltétlenül. Hát igen, tehát nagyon borzasztó döntés volt így feladni a meccset, tehát ennél csak jobb döntés volt, vagy lett volna, ahogy mondtad, mert most még ha egy elrabzott field goalt, akkor is marad 6 másodperc a Bengalsnak, nagyjából, vagy 10, akkor is egy Hail Mary-t tudnak megpróbálni, ugyanott vannak, akkor is nagy valószínűséggel, hogy döntetlen lett volna. Nehéz erről mások jót mondani.
Igen, meg a jövőbe tekinten is így nagyon nehéz az égő szurkolóknak. Egy kicsit, ahogy a Bengalsról is beszéljünk, Burrownak nem volt olyan szenzációs mérkőzése, mint a múlt héten, de eladott labda nélkül hozta le, és igazából a mentalitását azt most is lehet dicsérni, ő ment volna hajtott, meg T. Higginsről kell beszélni, aki nem játszott ugyan nagyon jól, 2 TD-t mégiscsak lehúzott, és talán ez kell ahhoz, hogy őt is jobban bevonják a passzjátékba majd.
Igen, Burrownak nehéz dolga volt, mert 8-szor szekkelték, és 18-szor ütötték meg, ami nagyon durva, és oké, hogy nem volt elképesztő, vagy mit tudom én, de hogy ehhez képest szerintem bőve jól játszott, és még Carl Lawson-t akartam kiemelni, aki Jason Peters-el a bolondját járatta konkrétan, és nagyon sokszor megverte a veterán támadó falembert. A Bengal secondary mondjuk már kevesebb jót lehet elmondani, de azt is hozzátehetjük, hogy Benz meg egészen borzasztó volt az egész meccsen, és nagyon pontatlan volt, nagyon rossz döntéséget tudott. Kb. Egy jó passza volt, meg 2 jó futása, nagyjából egyet tudok kiemelni. Teljesítményéből jelenleg nem véletlenül a legrosszabbra értékelt irányító a PFF-nél az első 3 forduló alapján. De az igaz, így is feljött a csoportban.
Nem tudom, hogy mi volt a legfurább azokból, amiket itt most elmondtam, hogy nyilván az, hogy Benz rosszul játszik, mert a Bengals passzvédekezés borzasztó, az benne volt. A Bengals támadófal rosszul játszott, az benne volt. Az Eagles támadófal nem annyira jó, mint tavaly, tehát az, nem azt mondom, hogy benne volt, de úgy oké, Benz nem játszott jól, az is, és hogy ennek ellenére az Eagles volt a legjobb a csoportban, az csak így megkoronázza ezt az egész gondolatmenetet.
Ez a baj, azt várom, hogy a Cowboys húzzon már és nyerjen már egy pár meccset, hogy akkor tényleg mondhassák azt a légőzt, hogy oké, belátjuk, hogy ez így nem fog működni, és akkor nyomunk egy reset gombot, és akkor eladók leszünk a trade deadline-nál, eladjuk Ertz-et, Cox-ot, Deshaun Jackson-t, vagy bárkit, és akkor lehet nyomni egy kis reset gombot, mert igazából mindegy, mert a draft pickéket is erre, hogyha rossz van, úgyhogy nehéz most jó kilátással fordulni a Philadelphia franchise felé. És akkor egy másik rossz kilátásokkal rendelkező franchise felé ugrunk. Tampa Bay Buccaneers, Denver Broncos 28-10. Ez a meccs sem volt a...
Prédék, vagy mire gondolsz?
Hát igen, prédék, igen. Hát hát nyilván most rólatok, vagy rátok gondoltam, és még sokkal jobb a kilátásaitok szerintem, mint nekünk.
Hát, ezért azt így nem mondanám, akartalak is kérdezni, hogy hagyjuk ezt a mérkőzést, mert igazából nem tudok újat mondani a nap alatt, tehát hasonlóan tudnám jellemezni a csapatot, ezt igazából könnyű, mert az a lényeg, hogy egyrészt nem jó a csapat, viszont ezt megkoronázzák azzal, hogy rengeteg olyan hibát vétenek, ami vagy kulcsszituációban születik, vagy pedig olyan helyzetbe hozza esetleg az egységet, hogy mentálisan is meg tudjanak zuhanni. Rendre úgy kezdődtek a mérkőzések, és most is az volt, hogy nem valamennyire tartott a defense is, jó, az offense nem volt rossz, és erre most ajándékoztunk egy 12 yardos mezőnypozíciót Bradynek, akik nyilván kihasználták azt egy harmadik kísérletből. Onnantól kezdve meg hátrányba játszani egy rossz csapattal soha nem hálás feladat egy esélyesebb ellenféllel szemben. Ezt így valahogy nagyon-nagyon jól össze tudja tenni a Broncos, hogy olyan hibákat védsen, amivel még megkönnyítik az ellenfél dolgát, akik ráadásul ezt ki is használják. Nehéz azt mondani, rövid távon biztosan rosszabb ez a Broncos egyébként még az Eaglesnél is, hosszú távon meg attól függ, hogy Lokkal mi van, szerintem.
Ki fog kezdeni most csütörtökön a Jetszel? A nagy rangadó? Rigbyen? Vagy mi lesz?
Hát szerintem egyébként nem. Ha olyan jó lesz volna Ripien, hogy ez indokolt legyen, akkor oké, de tehát ő is megdobta a maga interceptionjét, nem játszott jól, tehát szerintem nem lenne feltétlenül indokolt. Mondjuk kísérletezés gyanánt akár beleférne, mert sokkal nagyobb kockázatot nem vállalunk azzal sem, mint hogyha Driszt kell lemenni neki. Azt hozzátenném, hogy a támadó fal az valami botrányos egyébként, pedig alapvetően nem áll rossz nevekből. Nyilván Jamesnek az opt-outja az nem tett jót, mert Wilkinson nem feltétlenül ugyanaz a szint, bár tavaly nem volt olyan rossz sem. Érdekes módon középen sem annyira megbízható ez a fal, mint gondoltam. Például
Kusemberit
nagyon megverte Barrett például egy ilyen stuntnál, ami most hirtelen beugrik, és rengeteget kell Driszkelnek az életéért menekülnie, vagy hát, hogyha majd Ripien lesz, akkor neki. Azzal, hogy nincsen Sutton, Judy igazából nagyon egyedül maradt, mert Hamlernek még érzékelhetően kelleni fognak edzések, meg mérkőzések. Fent ugye a kezdeti lendület után hát vagy készülnek már rá, vagy annyira még nem tud robbantani. Nehéz tényleg nagyon-nagyon pozitívan beszélni a csapatról, persze sok a sérülés, de ettől függetlenül én valamiért edzői hibákat is érzek, meglátjuk majd.
Szerintem azt is hozzá kell tenni azért, hogy a Buccaneers defense ez nagyon megy most, és nagyon agresszív, és ezzel könnyen össze lehet zavarni az ilyen kevesebb tapasztalattal rendelkező irányokat.
Igen, de például az első fordulóban a Buccaneers pass rush az nem volt jó, sőt, kifejezetten rossz volt, az egyik legkevesebb bizét nyomást gyakorolták, oké, a második fordulótól kezdve egy kicsit elkezdtek harapni, ennyire én
az
nem gondoltam.
Az első köben Breeze meg Saints támadó fal azért nehezebb is nyomásokat generálni. Szerintem jó lesz a Buccaneers defense-nél.
Ez mit szólsz most? Végre Gronkot is kicsit elkezdték használni, hát nyilván ez nem az a Gronk, akit mi megszoktunk, de hogy lehet, hogy szép lassan őt is beépítik a játékba, az kifejezetten tetszik, hogy mindenkinek megvan a szerepe, tehát most Evans például 2 yard 2 TD.
Kedves statisztikai lapom, két elkapás, 2 yard 2 TD.
És ezt nem mondanád meg, hogy ez egy Evans típusú elkapónak a statisztikája, mert ő azért messze jó vertikálisan. Mindenesetre az nagyon tetszett, hogy nagyon szépen kihasználták a fizikai erejét az endzone-ban, és a második TD-nél azt hiszem Simonsnak kellett fognia, de esélye sem volt igazából a labdához férni.
Ez is furcsa volt, hogy Simons állt rajta, de igen. Hát jó volt a Bucks offense, még azért nem vagyok itt elragadtatva feltétlen tőlük, olyan szinten azért a play hívások még azok olyan vagyok, még annyira kibékülve így mikroszinten, vagy félig makroszinten. De jó lesz ez, tehát most nem is kellett feltétlenül még briglírozni, de jó lesz a Buccaneers szerintem továbbra is.
Scottie Millerről egyébként van valami véleménye, mert nagyon szépen van használva.
Mekkora elkapás volt a vetődve védővel, akár az parális volt. Jó egyébként, jó kis játékos. Nyilván azért ebben a szélskábbi mellett nehéz kitűnni, de jó nyomja. Kérlek, Panthers, Los Angeles, Chargers 21-16, megvan Matt Rule első győzelme az NFL-ben.
Igen, és Herbert pedig kicsit visszaesett a földre szerintem, vagy hát nem tudom mennyire volt elszállva, de ez már nem volt annyira jó mérkőzés tőle. Nyilván annyira rossz sem egyébként, mint ő vártuk.
Szerintem úgy rendben volt Herbert.
Hát jó, de egy ilyen defense ellen nem volt kifejezést kellene használni. Egyetértek, hogy mondjuk nem volt rossz. Ettől függetlenül én inkább éreztem itt rajta azt a stílusú játékost, akit én vártam. Egy kicsit magabiztosabb irányító, például ezt a mérkőzést a Chargers szerintem hozta volna, mert itt a néhány rossz döntésen vagy lassú döntésen ment el meg egy-két kisebb hibán, amit nem csak Herbert maga okozott, de nyilván egy tökösebb irányítóval vagy egy jobb irányítóval ez meg lehetett volna. Egyik csapaton sem éreztem egyébként azt az átütő erőt az egész mérkőzésen, ami egy olyan benyomást hagy bennem, hogy sok ellenfél ellen felveszik a játékot, nyilván a Panthers-től ez nem is elvárható. Alapvetően ők szerintem nagyon-nagyon szépen használták ki, hogy minimalizálták a saját hibáikat, McAfee nélkül nincsen könnyű dolguk, de úgy Davisnek is ment a futójáték, már amennyire egy ilyen játékos, egy ilyen szintű játékostól elvárjuk, tehát tőle nem várunk sokat, úgyhogy nem tudnám azt mondani, hogy pozitív volt bármelyik csapat is az én szememben, talán nem is erre az évre kell koncentrálniuk.
Nekem egyébként az érzésem volt végig, hogy ugye Chargers jobb csapatnak, Chargers be fogja húzni a meccset, de úgy a vége felé meg az érzésem volt, hogy ezt így el-Chargers-ködik, hogy ilyen szép magyar szóval éljek, és azért voltak is olyan hibák, meg döntések, amik így ezt a feelinget hozták nekem vissza. Hát Okungnak a sérülése nagyon fájó volt, mert azt hiszem bedőlni, vagy talán bőrszatom, de hogy folyamatosan azt láttam, hogy hopp, megy el a szél egyik pass rusher, és minden egyes alkalommal megverte a tackle-t. Így azért nyilván nehezebb dolga is volt Herbertnek, aki igazából azt éreztem, hogy ilyen sok plusz nem tesz hozzá, de hogy egyébként meg úgy éreztem, hogy kontroll alatt tartja az offense, vagy úgy olyan. Én maga biztosnak éreztem viszonylag, de igen, tehát nem voltak egy nagy játékai, egy-kettő hosszú paszt, vagy közepes paszt kivéve. Én alapvetően pozitív van itt élem még így az első két meccset, vagy még ezt a másodikat is. Nyilván még sok mindent nem láttunk tőle, meg nehéz dolga is van ilyen fal mögött. Szerintem vele kapcsolatban mindenképp még ki kell várni, de én igazából rosszabb bemutatkozást vártam tőle.
Abszolút, tehát azt tudom, hogy még hogy ki kell várni vele, és hogy rosszabbat gondoltam én is. És mi a vélemény egyébként Bridgewaterről? Mert meg tudtuk is, hogy mit várhatunk. Neked mennyire adja át az eddigiekkel ezt az elgondolást?
Hát összességében hozza azt a kicsit sótlan játékot, amit mindig is, de azért volt egy-két hosszabb passza mondjuk DJ Moore-nak, amik az úgy tetszettek, meg úgy azt mondtam, hogy na, vége valami, amiben így felpestíti a véremet a Panthers. De úgy összességében azért kicsit olyan sótlannak érzem ezt a csapatot jelenleg offense oldalon is. A defense meg oké, most jobban nézett ki, mint eddig, de ez inkább azt jelenti, hogy nem keltették egy egyetemi foci csapatnak a hatását, hanem már úgy egyetlen fel defense-re a sajtottak. Végén vártam, hogy, vagy nem vártam, de hogy óriási lett volna, hogyha ez a Hook and Ladder játék, amit megcsináltak. Kínálom meg Austin Eckler, hogyha az bejön, az egy forduló play lett volna mindenképpen.
Abszolút, egyébként tetszett is az elgondolás, meg pont ilyenkor is illik ezt bejátszani, ha van erre egyáltalán az illik kifejezés, meg hát ők abszolút olyan kvalitásúak is, nem sikerült.
Azt nem tudom, hogy ez így volt a felrajzolva, vagy csak egy ilyen improvizációs volt.
Szerintem így volt felrajzolva.
Elsőre improvizációnak tűnt, de utána másodszor azt mondtam, hogy lehet, hogy volt felrajzolva, és hogyha ha így volt felhozom, akkor zseniális volt egyébként, mert tényleg full üresen lett volna, és végigment volna el, hogy egy fél másodperccel másod az időzítésük. Úgyhogy ez tényleg elég parádés lett volna. Washington Football Team, Cleveland Browns 20-34. Chubb és Miles Garrett van két sztár ezen a mérkőzésen szerintem.
Ezen a mérkőzésen is szerintem ez így helyes. A Brownsnál abszolút látszik, hogy az a koncepció fog működni, hogy a támadófal által nyitott lyukakon és területen a két futó oldja meg, inkább, mint hogy Mayfieldre nagyobb szerepet kelljen adni. Szerintem ez jelen pillanatban nagyon helyes is, mert Mayfield inkább egy közepes irányítónak tűnik, nem pedig olyannak, mint az első évében. Ellenben a támadófal az eddigi évekhez képest kifogástalanul működik, a két futó nagyon jó, és nem csak a futójátékoknál, hanem passzjátékoknál is nagyon jól használható, úgyhogy a Browns, ha nem is feltétlenül tetszik ez a felfogás, amit a Browns futtat, de eredményességet tekintve sokkal jobb az elgondolásuk, mint amit eddig csináltak. A védelmük az továbbra is botrányos, még a Washington Football Team ellen sem voltak annyira meggyőzőek, noha nem kaptak sok pontot, de Geretten és így a védőfalon kívül néha, mármint ugye a védőfal néha villan Geretten kívül, nem kelti egy még akár egy közepes csapat benyomását sem. A futball team pedig hát szerintem visszakerült a helyére igazándiból, mert én körülbelül ezt is vártam, Haskins hát nem tudom, hogy merjem-e kockáztatni azt mondani, hogy súrolja egy kezdő irányító szintjét, mert lehet, hogy nem súrolja, de most nehéz lenne azt mondani, hogy mondjuk 32. irányítónak se fér be a ligában, Igazából a legnagyobb bajom az vele, hogy nem nagyon látom a fejlődést nála.
Nem olyan hot take szerintem egyébként, hogy nincs benne a legjobb 32-ben, mert szerintem én egyetértenék vele valószínűleg.
Nem is feltétlenül hot take, csak így most belegondolva nem biztos, hogy vannak nála azért jobb válaszok, hogyha már ott tartunk.
Jó. Bízom. És akkor már egy csere. Na igen, egyébként egyetértek, és lehet gondolkodni rajta, hogy eljön-e vajon Alex Smith ideje idején. Mert az egy érdekes történet lenne mindenképpen. Ugye a Browns 5-0-ra nyerte a turnover csatát, tehát így alapvetően nem nehéz nyerni, de mégis a harmadik negyedben is még vereségre álltak, azt hiszem, vagy talán a negyedik elején is, mert nem is tudom. De a futáson nagyon ment, tényleg a Brownsnak a támadófal az nagyon jónak néz ki, tehát még a Wyatt Teller is, akit a gyenge pontnak gondoltunk, hogy is kb. Ennyi szinten játszik a fal belsejében, úgyhogy jól néz ki. Bakerrel kapcsolatban egyetértek, hogy ez is megint egy oké performance volt, de megint semmi különöset nem rakott bele, amit én hiányolok a játékából. Nem tudom, mi így meddig juthat ez a Browns. Kettő meccsünk van hátra, két New York-i csapat veresége, és hát a Giants-ével kezdünk. Itt a 49ers vert meg 36-9-re, sőt, a 49ers B csapata vertek meg igazából a Giants-et. Olvastam egy olyan tweetet, hogy lehet, hogy a 49ersnek lesz a legtöbb győzelme idén a MetLife Stadiumban, ami vicces lenne.
Itt a két csemege meccset hagytuk a végére a legjobb csapattal. A 49ers-ről azért nehéz beszélni, mert ennyi sérült el, aztán tényleg végképp nehéz játszani, de Shanahan rendszere még a tényleg a C keretes játékosokból is eleget csinál ahhoz, hogy a New York-i csapatokat megverjék. Szerintem alapvetően egyébként nem sokat változtatott, hanem futtatja a rendszerét, és ez gyengébb csapatok ellen, gyengébb játékosokkal is működik. Mullens egy közepes irányítónak simán tűnt a Giants ellen, a futójáték működött. Nekik igazából az a baj, hogy ha nem tér vissza a sérültek egy része, akkor azért komolyabb ellenfelek ellen már lesznek problémájuk, de abszolút azt csinálták most a Giants ellen, amit kellett. Hát a Giants, az a baj, az első két fordulóban nem is annyira koncentráltam rájuk, de most itt a harmadikban nézve őket a Frisco ellen, kicsit el is vették a kedvemet, hogy kövessem a meccseiket, mert oké, hogy náluk sincsen Barkley, de semmi elképzelés sincs ebben a csapatban, és Daniel Jones, ha már itt beszéltünk Haskinsről, akkor Daniel Jonesról is érdemes lenne beszélni, hogy nem nagyon látok fejlődést a játékában, egy-két villanása van, hogy úgy mondjam, tehát van egy-két olyan passza, ami azt mondom, igen, ez NFL szintű dobás, és nem egy check-down átadás, hanem oké, ez itt tök szép volt, de továbbra is neccesen vigyáz a labdára, nem feltétlenül tudja mindig mozgatni a szálakat, úgyhogy olyan az a baj, hogy már nem vegyes képen van, egy kicsit pessimista vagyok vele kapcsolatban is.
Igen, annyiban jobb Haskinsnél, hogy tényleg azért neki megvannak ezek a villanásai és a pluszos dobásai, ez a meccsen mondjuk kevésbé, de igazából az offense-től vártunk legalábbis úgy összességében többet. A védelmet tudtuk, hogy kuka az egész, de az offense-től azért úgy több kellene, hogyha bármit is akar ez a Giants, de ha ez így fog menni, mint ez a meccsen, akkor a Giants-el, vagy a Jets-el megmérkőzhetnek az 1-1-ért, vagy nehéz sok mindent látni most ebben a Giants-ben, hogyha tényleg az offense sem tud játszani egy kicsit sem, és most ez a meccsen tényleg egyáltalán nem tudott. Én annyiban vitatkoznék itt, hogy szerintem se nehez így még feljebb tekeri a zsenialitását akkor, amikor rosszabb a kerete, annál több extra játékot, vagy annál több olyan kreatív játékot hív, amivel vagy annál jobban készül az ellenfélből, vagy nem is tudom, hogy jó ezt megfogalmazni, de a Giants konkrétan egyszer sem állította meg a Niners, mint egy drive pont lett. Egy Mullens-szel, meg egy tényleg egy B csapattal, ez hihetetlen. És én még azért akartam kiemelni, Brandon Ayuk megérkezett az NFL-be, úgyhogy szép kis meccse volt.
Igen, abszolút, őt is akartam mondani, itt az újonc, meg a másodéves elkapunknak kifejezetten jó fordulójuk volt.
És akkor a végére maradt a New York Jets Indianapolis Colts mérkőzés, ami 7-36-os végeredménnyel zárult. Darnold dobott 3 interception, abból 2 pick six lett, innentől kezdve el is dőlt a mérkőzés.
Hát nem innentől kezdve egyébként szerintem, ha nem történik meg, akkor sem esélyük van. Tehát amennyire koncepciótlan ez az egész Jets, azon gondolkoztam, hogy valami pozitívat mondjak róluk, de nagyon nagy bajban vagyok, hogy mi legyen ez a pozitívum, mert se ember, se koncepció, se edzői fronton igazából nem valósítanak meg semmi olyat, ami kiemelést érdemelne.
Én is ugye beállagozóba kiemeltem Mekály Becktont, hogy milyen fasz az első körös újonc, erre van, hogy megsínul az első, vagy az első fél időben, azt hiszem, úgyhogy még csak nem is lehetnek ilyen szép dolgai a Jetsnek.
Igen, és épp ezért nehéz a Coltsról is beszélni, mert hát ők meg egy könnyed mérkőzés hoztak le, még az is belefért, hogy itt a végén pihentessenek játékosokat, ami már szerintem kicsit megalázó egy NFL mérkőzésen, de hát abszolút jó így sérülés szempontból. Ők ragaszkodtak az eddigi gameplanjükhöz, ezt kell csinálniuk. Nem azt mondom, hogy a leglátványosabb csapat lesz a Colts, de így sokkal hatékonyabbak, mint ha Rivers kezében lenne folyton a labda.
És Rivers lehozta az első turnover-mentes meccsét a Coltsban, úgyhogy ezt is megértük, végül is csak a harmadik fordulóra kellett várni, de azért, ha nem a Jets az ellenfél, akkor lehet, hogy ez tovább húzódott volna. Na, megvagyunk akkor a harmadik forduló vasárnapjának az összefoglalásával. Ma éjszaka egy elég parádésnak ígérkező mérkőzés következik a Ravens és a Chiefs találkozóján. Mit vársz, mi fog itt történni?
Én Ravens dominanciát várok még hozzá azért, mert alapvetően szerintem a Ravensnek vannak meg azok a fegyverei, és illetve úgy van felépítve ez a csapat, hogy pont a Chiefsnek egy kicsit ilyen kriptonitja legyenek, tehát ezek a futásokkal, rövidpasszos játékokkal középen támadjuk a pályát, játékokkal, ez pont a Chiefs defense-nek a leggyengébb pontja, valamint defense oldalon is úgy vannak felépítve, hogy azért Mahomes-ékat ők le tudják tenni. Úgyhogy alapvetően én, ha nem is könnyed, de egy nem annyira szoros Ravens győzelmet várok. Mahomes-éktól egy villanásokkal teli mérkőzés kéne szerintem, hogy ők nyerjenek.
Azt mondjuk benne van, Mahomes-tól mindig. Igen, én is a Ravens-re tippeltem, meg talán jobbnak néznek ki a meccsapok az ő szempontjukból, de én azért nagyon remélem, hogy ez egy végletegi kiérezett és egy nagyon látványos mérkőzés lesz, meg ugye erre is tippelnék, aztán kiderül, hogy mi lesz belőle igazából. Ennyi volt akkor a mi adásunk. Holnap jövünk Facebook Live-ban a keddesti fényekkel, amit majd utána vagy szerda este, vagy csütörtök reggelre kirakunk podcast formában is, és legközelebb biztosan jövünk a következő heti összefoglalóval is. Úgyhogy addig is jó mesnézést a Ravens Chiefs-re, és annak aztán jó pihenést a hétre a rendkívül a kiégező Broncos Jets találkozóig. Sziasztok!
Sziasztok!